Amerika visszatért a Holdra, és többen is nyomulnak egyre nagyobb a Hold invázió.
Igen.
Mondhatnánk, nemrég a japánok küldtek fel, bár az óra bukott az a cucc, de akkor is ott van.
Meg
is.
Az amerikaiaknak egyszer nem sikerült,
igen,
aztán
igen,
most
igen.
Mégis. Úgyhogy ezt veszük gorcsó alá Szabó Nortonnal, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillaggásza. Ő, szervusz, jó reggel!
Szia!
Jó reggelt, sziasztok!
A svábhegyről távcsővel látható a amerikai űreszköz a
vagy,
Holdon?
Vagy bármelyik.
Vagy azt direkt oda szállítják le, hogy csak ők láthassák.
Bár így lenne, olyan jó bemutatókat lehetne tartani.
Ja, ja.
De ezek
hát mondjatok az amerikaiaknak, hogy építsenek nagyobbat, ami még a Földről is látszik.
Jogos egyébként. Tehát az ilyen leszállásoknál nem lehet, de egyébként pont a svábhegyi csillagvizsgálóból az első eszköz, ami elérte a Holdat, a Luna 2, az látszott. Mert ott csak annyi volt az, hogy becsapódjon, és emiatt egy jó nagy villanást lehetett látni. Tehát annak idén 50-es években a csillagászok nézték az intézet távcsöveivel.
Óriási. Mielőtt rátérünk az amerikaiakra, akik az Apollo program után ismét a Holdra juttattak eszközt, ugye fölment ez a, vagy fölküldték ezt a japánt is, ami azt hiszem orra bukott és úgy maradt, de azt hallottam, hogy a napelemei veszik az energiát és küldje az infókat. Mit tud egy ilyen beragadt szonda vagy holdjáró küldeni onnan egy helyből? Mennyire használhatók azok az infók? Ez csak egy ilyen plusz kérdés.
Szerencsére a szondának, tehát az adatoknak a nagy része az olyan műszerekből jön, aminek mindegy, hogy milyen pozícióban áll, tehát bárhogyan lehetne, mert ugye a környezetét deríti fel. Most az, hogy jobbra vagy balra van tőle, az a gáz, amit ő megpróbál megvizsgálni, az olyan nagyon sokat nem számít. Ugye ott az volt a nagy szerencsé, hogy úgy dőlt fel, hogy bár eleinte nem kapott energiát a napelemtáblákon, utána mégis arra felé ment a nap, hogy a küldetés végére már sikerült rásütnie a napelemtáblákra, úgyhogy ezért lehet sikeres ez a küldetés. Ugye annak már vége, egy napra tervezték, hogy egy holdi nap az 14 földi napig tart. Lement a nap, lemerültek az akkumulátorok, és ilyenkor ott a hőmérséklet ilyen mínusz 130 fok környékére esik. Úgyhogy azt nem élik túl ezek a szondák, amik nincsenek erre felkészítve, de teljes siker, tehát a leszállás az megvolt, igen, eldőlt egy picikét, utána sikerült működtetni, adatokat is sugárzott, ennél többre nem is vágyhatnak a kutatók.
Nagyon klassz.
Oké, akkor most itt helyben vagyunk, megy a Holdért folyó versengés, ez oké, de mit tudunk ezzel kapcsolatban még, ugye Amerika visszatért a Holdra, ezt kitárgyaltuk. De közben a hírekben szerepel a világ legerősebb és a legnagyobb rakétájának kifejlesztése is. Ezt hogyan kell értelmezni? Mit fog tudni, kik építik, minek építik?
Itt a SpaceX-nek a Starship rakétájáról van szó, aminek a feladata a többek között pont a Holdra szállásnak az előkészítése lesz, mert ugye arra is fogják használni, hogy embereket juttassanak a Hold felszínére. A távlati tervezzel az a Mars kolonizációja, tehát már ilyen megalomán ötletek is.
Na de hát még a hajtási metódus sem került itt nyugvó pontra, hogy ez milyen hajtás, mert nyilván a szilárd hartóanyagból nem tudunk annyit felvinni, amennyi elég lenne a Marsra, meg vissza. Vannak valami forradalmi újítások e tekintetben például?
Hát a Holdról indulás, ahhoz kevesebb tüzelőanyag kell, nem?
Egyrészt ez is nagyon jó ötlet, másrészt pedig pont az, amit a mostani szonda is tesztelt, hogy metán meghajtású. Ugye a rakétáink vagy van a szilárd meghajtás, amit egyszer beindítok, és utána az ég, ameddig ég, vagy pedig vannak olyan kriogenikus üzemanyagok, amiknek az a problémája, hogy nagyon nehéz őket előállítani, és rendkívül korrodálnak, valamint mérgezőek. Tehát nem olyan barátságos. Egy metán meghajtású rakéta azért lenne nagyon jó, mert a metán az egy nagyon egyszerű molekula, azt elő tudjuk állítani akár a Marson is, vagy a Holdon is, tehát hogy ezt meg lehetne oldani, és akkor helyben készítenénk az üzemanyagot. De nagyon nem akarnám megérni egyébként a Holdra szállást, tehát picit térjünk vissza, mert hogy a nagy dolog, ami múlt héten történt, az nem csak, hogy Amerika visszatért, hanem hogy az első magánvállalat leszállt a Holdra. Tehát a magánszektor most már megerősödött annyira, hogy képesek leszállni. És én nagyon érdekes, ha már itt gazdasági műsorról van szó, én néztem a küldetéssel párhuzamosan az Intuitive Machines-nak, tehát a leszálló cégnek a részvényadatait. És egy csodálatos hullám vasút az, amit kibontakozik. mert hát indultak olyan 6 dollárról, és akkor elindult a rakéta, felugrottak 8-ra. Bejelentették, hogy megérkeztek a hold köré, felugrottak 12-re. Bejelentették azt, hogy kellett korrigálni egy picikét, leesett 10-re.
Hú, mi van itt?
Leszálltak, felugrott 12-re. Nem küldtek képet, úgyhogy visszaesett 10-re. És a kedvencem, hogy bejelentettek egy sajtótájékoztatót pénteken 5 órára. Ugye pénteken 4-kor zár a tőzsde, tehát ezt nagyon profin csinálták, ahol elbábozták azt, hogy mi történt pontosan a szondával, mert hogy nem csak Japán, hanem Amerika is feldőlt most az első alkalommal, felborult az orrára, és hát a becslések szerint így 10-ről esett 6 környékére a részvény, úgyhogy ha valaki a kriptovalutáktól fél, akkor akár Intuitive Machines árfolyamokkal is ugyanezt meg lehet csinálni. Én 50-60%-okat perceken belül felleugrál.
Milyen beszédes a ticker kódja, a Lunar, ugye Lunar, nagyon találó. Jó, izgalmas.
Ha már pénzről beszéltünk, akkor beszéljünk a csillagászati hatékonyságról. Ez nekem eleve furcsa, hogy egységnyi idő alatt kitalál új dolgokat a világűrbe, vagy mi alapján mérik, de egy biztos, hogy egy ESA Commission nevű szervezet kimutatta, ez az Európai űrügynökség, jól emlékszem, ugye?
Így van.
Kimutatta, hogy a magyar csillagászok hasznosítják a legjobban az eljuttatott támogatásokat.
Ez így van. Ugye, ahhoz, hogy ezt pontosan megértsük picikét, hogy hogy is működik az Európai űrügynökség, mert nagyon más, mint az amerikai, tehát más, mint a NASA. A NASA kap pénzt az államtól, és azt utána szétosztja. Az ESA az úgy működik, hogy az európai országok befizetnek mindenki, és utána azt vissza lehet pályázni kutatóközpontoknak. Uh-huh. Ideális esetben amennyi pénzt az ország befizet, ugyanannyit, vagy még többet vissza tudnak az ő kutatói pályázni ettől a szervezettől. És ezt vizsgálta meg most egy jó hosszú visszatekintésbe, majdnem 10 éves áttekintése a csillagászok munkájának egészen 2021. decemberéig, hogy a visszapályázott pénzből mennyi tudomány született. Tehát mennyi felfedezés, mennyi cikk, mennyi pályázat, stb. És azt sikerült megállapítani, hogy nyilván a nagy országok viszik el a legtöbb pénzt, ez annyira nem meglepő, de Magyarország, ami alapvetően kevés pénzt visz el, sokkal jobban teljesít, mint amennyit várnánk ebből a pénzből. Uh-huh. Hogy ezt így számokban el tudjuk helyezni. Ha megnézzük azt, hogy az egyes országoknál hogy is áll ez, akkor azt látjuk, hogy nagyjából ugyanannyit csinálnak a spanyolok, meg a franciák, amennyit várnánk tőlük. Tehát egy az egy az aránya, a megpályázott, meg az elért tudomány között. Legalul ott vannak a norvégok, meg a románok, most ahogyan nézem, akik jóval kevesebbet, nagyjából a negyedét teljesítik annak, amit elvárnánk ennyi pénzmennyiségből. És a másik oldalon a top 5 az Olaszország, Csehország, Finnország, Hollandia, akik mind 1,3 fölött vannak, és Magyarország van a csúcson, akik majdnem másfélszer annyit teljesítenek, a magyar csillagászok, elsősorban a Csillagászati és Földtudományi Kutatóintézetben, ami a Schwab-hegyének az otthona, másfélszer annyit teljesítenek, mint amennyi a visszapályázott pénzből elvárható lenne. És ez egy csodálatos dolog, tehát látszik azt, hogy Európában mégiscsak azért mi vagyunk itt hasznosításban a legjobbak, ami remélhetőleg azt mutatja majd, hogy ha még többet költünk erre, akkor
még jobban hasznosul. Így van. Na, hát ez
engem érdekel, tényleg, most nagyon viccesnek hangzik, de hogy mérjük a csillagászat hatékonyságát?
Hát igen, mert itt megtérülést számolni például, mint egy profitorientált vállalatnál gondolom nehezebb, vagy nem is ezen
így
alapon.
Uh-huh. A tudomány mérése igazából külön tudomány, szientometriának hívják, és hát nagyon sok mindent néznek. Tehát nézik azt, hogy hány kutató dolgozik, nézik azt, hogy hány cikket írnak ezek a kutatók. Egy nagyon fontos mérőszám az, hogyha megnézünk egy tudományos cikket, van egy csomó szerzője, egymás után írják őket. És vannak első szerző cikkek, hogy te vagy legelől. Ez egy szokásjog, aki a legtöbbet rakta bele, az van legelől. Az utolsó szerző meg a professzor, aki a nevét adja hozzá jellemzően. Uh-huh. Tehát nézik azt, hogy hány első szerzős, hány utolsó szerzős cikket adott ki az adott
De akkor ez nem a mi kutatóink alulfizetettségét mutatja, ugye, hogy egységnyi támogatásból több cikket tudnak publikálni, vagy több munkaórát elvégezni?
Ez igazából nem mutat semmit a kutatók fizetését illetően. Aha. Egyébként nincsenek túlfizetve a magyar kutatók, ettől teljesen függetlenül. Hanem ez azt mondja, hogy bármennyit odaadunk nekik, ők hasznosítják a legtöbben. Leginkább, a legjobban. Nyilván maga a tanulmány is kifejti, hogy ezt nem lehet egy az egyben arra beváltani, hogy akkor várjuk hozzájuk a sok pénzt, de hadd kampányoljak emellett, hogy igen, várjuk hozzá a csillagászokhoz a sok pénzt, mert abban jó sok cikk meg tudomány születik.
Ámen, milliárdokat, 100 milliárdokat a magyar csillagászoknak. Jelszóval fogunk alulra jövő társadalmi kezdeményezést indítani.
Valaki egy nagyon egyszerű KPI-t talált ki a mérésére a hatékonyságotoknak, percenként felfedezett csillagok számában például, hogy jó, ki lehetne fejezni, hogy mennyire hatékonyan kutatni.
Abban valószínűleg jól állnánk, mert tényleg? a Gaia-Jusztárcsami 2 milliárd csillagot több mint 2 milliárd csillagot már bepozícionált a tejútrendszerben, abban egy nagyon nagy közreműködése van a magyaroknak. Lehet, jól állni a tóval.
Még egy fontos, azt kérdezi valaki, a csillagászoknak lehet-e felajánlani 1%-ot? Van-e valami olyasmi szervezet, ami ahol hasznosul?
A Svájci Csillagvizsgálónak tavaly alapult meg a Svájci Csillagvizsgálóért alapítvány. Amikor eljön ez az időszak, fogunk mi is kampányolni. A Svájci Csillagvizsgáló Facebook oldalán praktikusan meg lehet találni majd erről az információkat. Köszönjük a felajánlást.
Akkor amikor indul, akkor üzenj nekünk, mert mi is kampányolunk majd nektek.
Köszönjük szépen.
Mi köszönjük a beszélgetést, köszönjük. Norton. Jó munkát és szép napot neked.
Köszönjük nektek is, derülteget.
Szia-szia, Szabó Nortonnal, a Svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászával beszélgettünk.